Az az ige, amely alapján Istenünk szent lelkének a segítségében bízva az ő hozzánk szóló üzenetét hirdetni szeretném, a rómaiakhoz írott levél 14. fejezetének a 8. és 9. versében van megírva. Tehát a római levél 14. fejezetének 8. és 9. versét olvasom. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Gyülekezet foglalja el. Kedves gyülekezet, keresztény testvérek, jeles napokban igen gazdag ez az október-november fordulója. A múlt vasárnap adtunk hálát református hagyományunkat követve azért, hogy az úrvacsorához szükséges új bort az Úr nekünk ajándékozta. Csütörtökön a reformáció kezdetének a 496. évfordulója volt, tegnap pedig halottak napja. Hálaadás előrelépésért, gazdagodásért, emlékezés fájdalmas veszteségekre. Az egész élet, a mindennapok kettőssége jelenik meg ebben. Öröm és bánat, gyarapodás és veszteség. Természetünkből, emberi adottságainkból fakadóan, sajnos legtöbbünknek inkább van szeme a hiányzó dolgokra, a veszteségekre, a fájdalmakra, mint a jóra. A jót sokszor olyan természetesnek vesszük, minthogyha mindennek ebben az életben arról kellene szólnia, hogy mi boldogok lehessünk, örvendezhessünk, minden, ami rendelkezésünkre kellene, hogy álljon. Az ingat meg bennünket, tehát amikor valami nem így történik, amikor valami olyan ér bennünket, amire nem számítottunk, sőt, amikor valami egész más ér bennünket, mint amit elképzeltünk, amit szerettünk volna. Ez lehet valami nehézség, vagy tragédia, és amikor ilyesmit átélünk, akkor döbbenünk rá, hogy milyen rettenetesen aprók vagyunk, és mennyire tehetetlenek vagyunk a saját életünk menetét illetően. Istenre nagyon sokan ilyen helyzetekben találnak rá. Mikor saját végességüket úgy igazán megtapasztalják, egy sír mellett megállva, tehetetlenül egy-egy nagy problémával szemben. Fájdalom és félelem az, ami igazán közel visz bennünket Istenhez. Ezért is szól ma hozzánk az ige úgy, ahogyan ígértük, a 4 reformátori szólán kívül egy 5., szintén a reformáció korábban megfogalmazott tétellel, amely a szóla konszoláció tétele. Mert erre mindnyájunknak szüksége van, vagy most, vagy a jövendőben. A szóla konszoláció azt jelenti egyedüli, egyetlen vigasztalás. Ezzel kezdődik ugye a 450 esztendős heidelbergi KT, egyházunknak a hitvalló irata. 129 kérdés feleletből áll, ez az első. Minéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? A többi 128 tulajdonképpen ennek az egy vigasztalásnak a kibontása, gyakorlati szempontból és ennek a különböző árnyalatai kerülnek elő. A KT-t annak idején konfirmandus fiatalok, illetve az egész keresztény egyház minden tagjának folyamatos tanítására készítették. És ezzel indítják, mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. És a KT válasza egy bibliai ige, mi más is lehetne. A római levél 14. részének a 8. verse, amit felolvastam másodjára. Testestől, lelkestől mondja a KT, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ez a szóla konszoláció, az egyetlen vigasztalás. Van valaki, aki mindenható, aki szeret engem, aki hajlandó értem a mindenhatóságát alkalmazni. Az övé vagyok, és ez a valaki olyan valaki, aki a szeretetét már tökéletesen be is bizonyította számomra is. valakinek a tulajdona vagyok. Emberileg azt gondolnánk, mindig az a legjobb, ha én tudom a magam sorsát alakítani, hiszen a legjobb kezekben a saját sorsom mégiscsak az én kezemben van. Én tudom, minek örülnék, én tudom, mi mennyire fontos. Ha én irányíthatnám a sorsomat, gondolják az emberek, akkor biztos minden a lehető legjobban alakulna. Hiszen teljesen érdekelt vagyok abban, hogy a saját sorsom jól alakuljon. Ez azonban nagyon téves képzet, ha merünk őszinték lenni magunkkal, rájövünk, napról napra kiderül, hogy ráadásul teljesen hamis is, hogy se eszközünk, se bölcsességünk nincsen ahhoz, hogy jól intézzük a saját sorsunkat. És mindezt még megtetézzük azzal, hogy önzők vagyunk. Tessenek csak belegondolni, amikor az ember olyan helyzetbe jut, hogy a saját sorsát úgy igazán intézheti, már emberileg nézve, abból rövid időn belül mindig háborúság van. Családon belül, országon belül, vagy éppen nemzetek között. Mert ha én a saját sorsomat intézem a magam eszközeivel, akkor engem már nem érdekel a másiknak a sorsa, és már kész is van a háborúság. Szóval a fenti dolgok mutatják, hogy mi nem tudunk jó gazdái lenni a saját életünknek. Sokkal hatalmasabbra van ehhez szükség. Isten azonban Pál apostolon keresztül világos feleletet ad erre a dologra. Hiszen így mondja, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Nincs, ami tőle elválasszon tehát. Akik a keresztség és a hit jelét a szívükben és a homlokukon hordozzák, azok az Úréi. Ne felejtsük el, hogy nem mindenkiről ír itt Pál apostol, hanem azokról, akik hisznek az Úr Jézusban. A hívők közül azonban mindenki az Úré. És ez az egyetlen vigasztalás. Legyen bármi a szomorúságod oka, készen van rá a vigasztalás ebben, hogy az Úré vagy. Ami neked fáj, az az Istennek is fáj. Ami neked gond, az az Istent is érdekli. Eltéphetetlen szeretet kapcsolat köti össze Istent azokkal, akik az övéi. Ő a sajátjaiként tekint ránk. Azt is megtudhatjuk a Bibliából, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Valamikor élt hozzánk teljesen hasonló emberek sorsát láthatjuk, és megláthatjuk ebből, hogy hogyan tekint az Úr Jézus a sajátjaira, hogyan visel rájuk gondot, hogyan őrzi, vezeti őket. Isten különös kegyelme, hogy éppen ezekben a napokban a Biblia olvasó kalauz szerint Lázár feltámasztásáról olvashattunk, amely az egyik legszívbe markoló példája annak, ahogyan az Úr Jézus tekint az övéire. Van sok más példa is erre persze az egész Bibliában, de a mai napon Lázár és családjának a története mi számunkra mindent el fog árulni arról, hogy mit jelent ez az egyetlen vigasztalás. Mit látunk? Azt, hogy Mária és Márta megüzenték az Úr Jézusnak, hogy Lázár beteg. Igen ám, de ezt az Úr Jézus már ezelőtt is nagyon jól tudta, hiszen azonnal elmondta, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Ő már a folytatást is tudja. Már azzal is tisztában van, hogy mi fog történni. Testvérem, gondolj csak bele ebbe az emberi ésszel felfoghatatlan igazságba. Az Úr Jézus, az Isten fia, ránézése olyan ember, mint te vagy én, pontosan tudta, hogy a tőle távol lévő kedves barátja milyen állapotban van, és hogy mi fog vele rövidesen történni. Tökéletesen tisztában volt vele Jézus, hogy Lázár betegsége az életét fogja követelni. De ugyanakkor azt is tudta, hogy ő fel fogja támasztani a már 4 napja elhunyt Lázárt. Ezúttal olyan csoda készül, amely az életet adja vissza a halálból. Nem gyógyítás, hanem a halál legyőzetése még egy időre. Nyitott könyv tehát Lázárnak és a családjának az élete az Úr Jézus előtt. Ebből azt tudjuk meg, hogy a mi életünk is éppen ugyan ilyen nyitott könyv. Azaz az Úr pontosan tudja, hogy miben vagy. Pontosan tudja azt is, hogy mi fog veled történni, sőt még azt is, hogy mi rá a megoldás. Fontos mozzanat, hogy a nővérek üzentek az Úrért. Ma imádság útján tudunk az Úr Jézusnak a bajunkban, szeretteink, ismerőseink bajában üzenni. Jól látjuk, Isten enélkül is tudja, hogy mi újság és minek kellene lennie, de azért ez nem egy elmulasztható és megkerülhető mozzanat. Szóval, aki ismeri és szereti az Úr Jézust, az imádkozzon a bajban, a saját bajában és a mások bajában. Meg kell tennünk az Úr és egymás iránti szeretetből. De tudjuk, hogy az Úr enélkül is tisztában van azzal, hogy ki miben van, és mi lenne az életére a megoldás. János apostol megjegyzi, hogy Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. A Biblia más helyeiről is nagyon jól tudjuk, hogy jól ismerték egymást, és ez a család hittel fogadta az Úr Jézust. Elmondhatjuk tehát, hogy Lázár, Mária és Márta az Úr Jézuséi voltak. Sorsukban tehát azt látjuk, hogy hogyan bánik az Úr az övéivel. Hívták, és el is megy. Lázár azonban ekkorra sajnos már halott. Az Úr Jézus könnyekre fakadt, összetört szívű gyászolók közé érkezett. És így ír erről János, aki a saját szemével látta. Jézus megrendült lelkében, és háborgott. Megrendült lelkében, azaz együtt érzett a körülötte lévőkkel. Az, amit eddig elmondtam, hogy tudta, mi történik, mi fog történni, és mi lenne a megoldás, tulajdonképpen csak azt jelenti, hogy érdeklődik irántunk, és hogy előre tud bizonyos dolgokat. Hogy mi fog történni? Ebből még nem derül ki, hogy közel áll hozzánk. Csak azt látjuk belőle, hogy ismer bennünket. Na de ettől még lehetne igazán távoli. Segíthetne bármi okból. Megteszi, de azért túlságosan nem folyik bele ennek a világnak az életébe, gondolhatnánk. Nos, abból, amit itt leír János, kiderül, hogy mennyire nem távolságtartó, hogy mennyire nem érdektelen az Úr a mi sorsunkkal, az övéinek a sorsával kapcsolatban. Jézus megrendült lelkében és háborgott. Még azt is megtudjuk Jánostól, hogy könnyekre fakadt. És ezt a szemtanúk így értékelték, íme mennyire szerette, mármint Lázárt. Igen, testvérek, a Biblia egyik leggyönyörűbb helye ez, és az egyik legfontosabb dolog juthat róla az eszünkbe. Megtudhatjuk világosan, hogy szereti az övéit az Úr. Nem csak úgy gondoskodik róluk, mint jó gazda az állatairól, aki valami hasznot remél tőlük. Nem kötelességet teljesít az Isten, amikor ránk figyel, mintha azt mondaná magában, megteremtettem őket, hát csak gondoskodok már róluk, ne menjenek ebek 30-adjára. Nem kötelességből, nem haszonlesésből segít nekünk, hanem megtudjuk világosan, az Isten szereti az övéit. És ezért figyel oda a sorsunkra, és ezért nem mindegy neki, hogy mi történik velünk, és ezért segít. Jézus megrendült lelkében, sírásra fakadt, illetve háborgott Lázár halála kapcsán. A háborgás az azért történhetett, mert világosan megnyilvánul minden halálesetkor a bűn rettenetes következménye. Isten szab határt a halálnak, parancsol neki, de azért a halál a sátán munkálkodása marad, éppen úgy, ahogyan a betegségek is. Hiszen mind a kettő életellenes. Mind a kettő tönkreteszi azt, amit az Isten jól elkészített. A bűn következményei általánosságban, vagy esetleg konkrétan is bizonyos esetekben. A feltámadás azonban nem kevesebb, mint az Isten győzelme mindörökre. A halál, a betegségek, a bűn erői fölött, azaz a sátán fölött. Ezért háborog az Úr Jézus, mert látja, hogy milyen rettenetes pusztítást végez a sátán az Isten teremtett világában. Megrendülése, sírása pedig az indította őt, hogy egészen világosan érezte, amit nyilván szintén nagyon jól tudott, hogy mennyire rettenetesen tehetetlenek vagyunk mi emberek a sátánnal szemben, a halállal szemben. A halál a legfontosabbat veszi el tőlünk, miközben mi emberek széttárjuk a kezünket, és semmit sem tudunk tenni. Ez leginkább a betegségeknél, a halálnál mutatkozik meg. Mennyire nem tudunk mi saját magunk jó gazdái lenni, mikor semmi sincs a kezünkben. Nincs erőnk, nincs hatalmunk arra, hogy magunkat megvédjük. Az Úr Jézus valóban szerette Lázárt és a családtagjait, ezért kezdett ő maga is sírni, mert megérintette a szívét szeretteinek rettenetes tehetetlensége. A helyzetet végül isteni hatalommal oldotta meg, csak úgy bekiáltott a 4 napja halott Lázárnak a sírba, hogy jöjjön ki. És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Nem kellett az Úrnak ehhez bemenni a sírba. Nem kellett ehhez megérinteni az elhunytat. Egyszerűen szólította őt egy imádság után, és a halott feltámadt. Összegezzük a felismert igazságokat. Lázár és a családja hitt Jézusban, az övéi voltak. Lázár viszont halálos beteg lett, mert ez olykor az övéit is utoléri. Nővérei üzentek Jézusnak, Jézus azonban ettől függetlenül is tudta, hogy milyen helyzetben van Lázár, és hogy mi lesz vele. Amikor jónak látta, elindult hozzájuk. Szív szerint megérintette a halál rettenete. Összetört szívvel ő maga is odaállt, lelkében megrendülve, könnyekre fakadva osztozott a család fájdalmában. Azután imádkozott a jelenlévők füle hallatára, majd kiszólította 4 napja halott barátját a sírból. Ő pedig a saját lábán ki is jött onnan. Sőt, már nem volt beteg sem. Ezt honnan tudjuk? A folytatásból. Hogy elhatározzák, hogy meg kell ölni ezt a Lázárt. Testvérek, gondolkodjunk. Ha Lázár beteg maradt volna, csak hogy úgy kijött a sírból, akkor mit mondanak Jézus ellenségei? Nem is tett csodát, hát még mindig beteg. Egyebet se kell tennünk, mint megvárni, amíg a betegség megöli. Világosan tudjuk, hogy tökéletes egészségben jött elő Lázár a sírból, ahová betegen meghalva tették 4 nappal azelőtt, mert meg akarják őt ölni. Már nem is volt beteg? Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Nagyon is jogos kérdés, amit a nővérek mind a ketten egymástól függetlenül is megfogalmaztak, hogy miért várta meg az Úr, amíg Lázár meghalt. Hiszen mehetett volna hamarabb is. A válasz az, hogy Jézus nem meggyógyítani, hanem feltámasztani akarta Lázárt. Lázár Jézusnak a sátán elleni harcában különleges jelentőséget nyert. Őt a halálból adta vissza egy időre a szeretteinek. Hogy mindenki lássa, íme az Isten fia még a halálnak is parancsol. Persze ettől még iszonyú lehetett az a 4 nap, amíg Lázár halott volt. Amikor hívták ugyanaz Úr Jézust, de ő nem jött el. A bibliai leírás alapján azonban bátran elhihetjük, hogy Lázárnak ez a csodás feltámasztatása egy pillanat alatt mindnyájukból kivette a szomorúságot, a csalódottságot. Ez a fordulat elfeledtette velük mindazt, amit az a fekete 4 nap hordozott. Kárpótolta tehát az Úristen az övéit azért, mert várakozniuk kellett. Testvérem, ezeket a gyönyörű igéket azért bízta rám a mai délelőttön az Úr, hogy a szívedre helyezzem a szóla konszolációt, az egyetlen vigasztalást. Magad is láthatod, hogyan szeret, hogyan gondoskodik az övéiről az Úr. Szeretteinket sajnos kint kell hagynunk a temetőkertben. Jézus korában is alig néhány családnak adatott meg az, ami Mártának és Máriának, hogy egy időre még visszakapják szerettüket. De az Úr ehelyett örök életre való feltámadást készít az övéinek. Lázár a feltámadásakor már 4 napja volt a sírban. Biztos, hogy halott volt. Ennyi ideig nem mutathat halálos jellemzőket, miközben él. Mintha várná a színjátékot. Na hallom már, jön Jézus, gyorsan előcsoszogok. Halott volt. Ne fantáziáljatok arról, hogy ez csak valamiféle kitalálás. Halott volt, eltemették, de a Jézus hívására a saját lábán előjött a sírból. Betegség, halál, semmit sem ér Jézus hatalmával szemben. Övé az utolsó szó. Vannak fájdalmas dolgok, amelyeket meg kell élnünk. Amelyekből nem ment ki bennünket az Úr. Ha erről nem szólnék most, az teljesen kétségbe vonná mindazt, ami eddig elhangzott. Mert ugyanennek a dolognak nem elhanyagolható másik oldala. Nos, ezek a próbák, csapások, bajok, tragédiák, amelyekből úgy érezzük, hogy nem ment meg az Úr, nagyon fájnak. És kérdésekkel a szívünkben csak ő rá tekintünk. Honnan jön az én segítségem? Hadd ajánljam a figyelmetbe, kedves testvérem, azt, ami ebből a történetből megint csak világosan kiderül. Hogy azokban a napokban, amikor Lázár meghalt, és nem látszott, hogy bármi jó is következhetne, az Úr Jézus azért már készítette a csodát. Már készült a Lázár halálát, és a minden azzal járó fájdalmat eltüntető megoldás. És mit tudtunk meg a történetből? Hogy ez a megoldás ráadásul meg is érkezett. Nem csak készült, mint egy lehetőség, hanem meg is érkezett. Isten azt ígéri, hogy a földi harc után minden fájdalom eltűnik, az örök boldogságban minden bajért kárpótol. Tehát, ha nagy a fájdalmad, gondolj Lázár családjának, feltámadása utáni örömére. Vártak, de nem hiába. És gondolj arra, hogy neked az Isten még nagyobbat készít, mert Lázár csak egy időre adta vissza az övéinek. Lázárnak utána meg kellett halnia. Ő nem örök életre támad fel, hanem visszaadatott egy időre. Nekünk nem ezt készíti az Úr, hanem örök életet, amiből már nem lesz halál. Nem kell búcsúzni. Nem kell elválni egymástól. Örökké együtt lesznek örök boldogságban az Úr gyermekei, közösségben az Úrral. Légy az Úr Jézusé. Fogadd el az egyetlen valódi vigasztalást. Azt a vigasztalást, amely valóban minden bánatra vigasz. Szeret és cselekszik, értem, az egy élő, igaz Isten, mert fontos vagyok neki, mert a saját gyermekeként, a saját tulajdonaként tart engem számon. Amen.